Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Német Andrát hallják a mikrofonnál, és az elkövetkezendő fél órában szeretném, hogyha hallgatóink is velünk tartanának. Vannak olyan emberek és olyan szervezetek, amelyek leginkább akkor kerülnek látótérbe, amikor baj van. Nagy baj van, és a segítségükre szükség van, és ilyen a Vörös Kereszt is. Mai adásunkban a Magyar Vörös Kereszt Kiskunhalas területi szervezetéről fogunk beszélni, és területi vezetője Fekete Noémi a vendégem ma, akit köszöntök itt ismét a rádióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Mai adásunkban a szervezetről, a Vörös Kereszt munkájáról, tevékenységéről fogunk beszélni. A Vörös Kereszt a világon az első és egyben a legnagyobb humanitárius szervezet, és én szeretnélek megkérni Noémi arra, hogy beszélj azokról a feladatokról, amit a Vörös Kereszt magáénak tud, illetve ahol, amiben segíteni tudtok.
A Vörös Kereszt kiskunhalasi szervezetéhez, és ez Majsa területét is magába foglalja, 18 település tartozik. Ezeken a településeken próbálunk segíteni, ahogy tudunk. Elsődleges feladatunk a véradás szervezés, és ugye a véradók toborzása. Másik nagy feladatkörünk a jogosítványhoz való egészségügyi vizsgáztatás és a vizsga megszerzése, valamint egyéb adományozó tevékenységek, rászorultak segítése, adománygyűjtés és osztás.
Hogyan kerültél kapcsolatba a Vörös Kereszttel, és mióta végzed ezt a feladatot?
Vörös Kereszt Kiskunhalason több évtizede működik. Én 3 éve vettem át ezt a területet. Egy ismerős által kerültem én a Vörös Kereszttel kapcsolatban, és akkor kerestek meg, mi lenne, hogyha átvállalnám ezt a területet. Nagy boldogan mondtam igent, hiszen ez olyan tevékenység, amivel más embereken tudunk segíteni, és ez mindig közel állt a szívemhez.
Ennek a munkának meg kell, hogy legyen az emberbe az az alapvető készség, hogy segíteni szeretne másokon, akkor ez így van a te esetedben is.
Hát úgy gondolom, igen. Ahol lehetett, eddig is segítettem, és hogy most ezt szervezett keretek között tehetem, ez azért egy kicsit jobb.
Ez a munka, ez önkéntes munka, ezt nekem elmondtad, és szinte ez az egész Vörös Kereszttel kapcsolatos tevékenység egy óriási nagy önkéntességet von maga után, ami nyilván nagyon nagy elszántság kell ahhoz, hogy ezt az ember hosszú időn át tudja odaadóan végezni. Hol kapsz ehhez még segítséget? Kik azok, akikkel kapcsolatban áll a Kiskunhalasi Vörös Kereszt?
Hál' Istennek az utóbbi évben nagyon sok segítséget kapok a fiataloktól, ugyanis megalakult a Kiskunhalasi Ifjúsági Vörös Kereszt is. Tavaly nagyon sok fiatal önkéntes segít nekem, akár az 50 órás önkéntes munkában is, és hál' Istennek nagyon elszántak, és nagyon jól végzik a dolgukat. Minden rendezvényen megjelenünk, ahova hívnak bennünket, és nagyon nagy segítség, reméljük, hogy így az utánpótlást is úgymond ki tudjuk nevelni magunk után.
És az, hogy kinevelni fiatalokból újabb önkénteseket, ez mit foglal magába?
Hál' Istennek Kiskunhalason az utóbbi években létrejött a Magyar Vörös Kereszt ifjúsági tagozata is. Itt a fiatalok nagy segítségemre vannak, akár rendezvények megjelenésében, akár a véradás szervezésben, bármiféle olyan helyen, gyűjtésen, ahol megjelenik a Vörös Kereszt, és talán sikerül így az utánpótlást is kinevelnünk.
Köszönöm szépen, Noémi, akik voltak az előzmények, és egy nagyon picike kis betekintést. Következzék most akkor a zene, és akkor folytatni fogjuk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A Kiskunhalasi Vörös Kereszt területi szervezetét mutatjuk be ma, és Fekete Noémi a területvezetője. Két főbb tevékenységet említettél meg, ugye az egyik a véradás és az azzal kapcsolatos teendők. Ezekről most talán azt hiszem, hogy lehet, hogy kevesebbet, csak érintőlegesen beszélünk, hiszen az elmúlt héten hallhattak a kedves hallgatók. Most talán inkább, amit keveset tudunk, mégpedig ez az első segélynyújtással kapcsolatosan, azok, akik már jogosítvány folyamatban van, vagy szereztek is, hát ők már találkozhattak veled, hiszen te ott vagy ezeken a vizsgákon, illetve maga a képzésen. Miről szól ez? Ott milyen feladatok várnak rád?
A képzés gyakorlatilag egy mentős kollégánk végzi. Itt a gyerekeknek, diákoknak megmutatják az balesetnél adódó elsődleges lépéseket. Itt gyakorlatilag az újraélesztés, stabil oldalfekvés és az elsődleges sebellátás lépéseivel ismerkedhetnek a tanulók, és ugye ezt kell utána a vizsga formájában visszamondanunk neki.
Ez az első segélynyújtó felkészítéshez, ha jól tudom, akkor nem csak a jogosítvány megszerzésénél szükséges, hanem más egyéb területeken is.
Fontos lenne, én azt mondom, hogy már talán óvodáskorban sem ártana elkezdeni ezt a folyamatot, hiszen a gyerekek ne ijedjenek meg egy olyan helyzettől, ami számukra nem megszokott, és tudjanak elsődleges lépéseket tenni, hogy akár egy emberi életet is megmenthessenek.
Olyankor, amikor a jogosítványhoz szükséges az egészségügyi vizsga megléte, az hány órában történik?
Ez egy 8-10 órás folyamat, 2-3 nap alatt szokott történni ez az oktatás. Itt mind elméletben, mind pedig gyakorlatban megismerkednek a tanulók a tételekkel, az ellátandó feladatokkal, és ugye ezután kell nekik vizsgát tenniük.
Saját tapasztalatodból is válaszolhatsz a következő kérdésemre, de akár a sajátomére is, ha visszagondolok, hogy mennyire elég ez a 8-10 óra. Tehát azért, amikor ott most megtanulják, megtörténik a vizsga, de amikor gyakorlatban, tehát éles helyzetbe kerül valaki, ad ez annyit, hogy tudják is ezt biztonsággal alkalmazni?
Én úgy gondolom, hogy az alapokat meg tudják tanulni, ott emberfüggő, hogy ugye az adott helyzetben mennyire tud helytállni, hiszen ez azért nagyon sok mindentől függ. Mert azt, hogy egy műbabán úgymond elvégezzük a kötelező újraélesztési gyakorlatot, az egy dolog, de ha ez éles helyzetben működik, azért egészen más a helyzet. De gyakorlatilag, aki ezt a vizsgát elvégzi, képes lehet akár egy ember élet megmentésre is.
Pontos dolgokat tanulnak meg ezeken a néhány órában, illetve maga a vizsgán is ugye helyt kell állni, akár egy eszméletét vesztett sérültről, ha van szó, illetve ha megtanulják, hogy bizonyos sebeket hogyan lássanak el, ez nagyon komoly dolog, mert hogy életet menthet.
Ez így igaz. Ugye itt az utóbbi időben Kiskunhalason is történt több ilyen eset, hogy fiatalok próbáltak, sajnos nem sikerült, de próbáltak életet menteni. Hihetetlen nagy erő kell ehhez, hogy egyáltalán ezt valaki neki kezdjen egy élő ember mellett.
És abban az adott szituációban, amikor Igen. Egy baleset helyszínén, azt hiszem, hogy akinek már volt része benne, azt tudja nagyon jól, hogy olyankor fel kell ismerni azt a helyzetet, hogy éppen mikor mit kell cselekedni, és akkor egy balesetnél azért nem biztos, hogy úgy tudunk gondolkodni és cselekedni, ahogyan az megfelelő.
Igen, erre szoktuk azt mondani, hogy legelőször is hívjon mentőt, az a biztos, és utána, ha képességet érez magában arra, hogy neki kezdjen az első segélynyújtásnak, akkor tegye, amúgy pedig inkább ne csináljon semmit, mert lehet, hogy nagyobb kárt okoz, mint kellene.
Ez az, amihez nem elég a 8-10 óra, az tényleg csak valójában egy olyan alapok, amit bizonyos esetekben jól alkalmazhatnak, de ahhoz is azért kell némi gyakorlat. Innen fogjuk folytatni, következzék a zene, és maradjanak velünk a kedves hallgatók.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Az első segélynyújtásnál tartottunk, ami szintén az egyik fővállalása a helyi Vöröskeresztnek, és ugye, amit az előbbiekben beszéltünk róla, ez leginkább a jogosítvány megszerzéséhez szükséges EU vizsgánál szoktatok részt venni. Hol tudtok még ezen a területen megmutatni magatokat, ezeket az elsősegélynyújtáshoz szükséges alapokat megmutatni, megismertetni?
Hál' Istennek nagyon sok rendezvényre hívnak bennünket a területen, ezek legyenek falunapok, családi napok, bármiféle rendezvény, fesztiválok. Ide az ifjúság is fiatalokkal szoktunk megjelenni, ugye hát ha az ő korosztályuk jobban meg tudja fogni a fiatalokat, és itt is alapvető elsősegélynyújtási ismereteket próbálunk bemutatni, próbálják ki az újraélesztést az ambubabán, a stabil oldalfekvést, és próbáljuk felhívni a figyelmet ennek a fontosságára. Főleg a nyári időszakban ugye sokkal több a baleset, és hát ha van olyan ember, aki habitust érez magában arra, hogy ilyenkor tenni is tudjon a sérültér.
És ezeken a programokon, különböző rendezvényeken hogyan tudjátok létrehozni azt a helyzetet, vagy legalább egy ilyen hasonló szituációt, ami azt érzékelteti, hogy mintha egy baleset helyszíne lenne?
Az idén valósult meg, most már azt hiszem, hogy nem először, a lovaspályán egy baleseti szimulációs nap a rendőrséggel közösen, és a katasztrófavédők, mentőkkel közösen. Itt gyakorlatilag a város fiataljai volt a közönség, akik egy konkrét balesetet láthattak, és annak a teljes ellátását, ez a úgymond a csattanástól, ahogy a két autó összeütközik, egészen a balesetben az egyik gyermek ugye meghal, és annak a hullaszállítóban való elvitelig ismerhették meg a teljes baleseti folyamatot. És próbáltunk egy sokkoló bemutatót adni, hogy egy kicsit, főleg akinek jogosítványa is van, figyeljen oda nem csak önmagára, hanem a környezetére, a társaira is.
Ezen és az ehhez hasonló rendezvényeken tudjátok valamivel? Például most ugye egy seblátvány egy valódi helyzetben, az azért elég sokkoló tud lenni. Ezekre is vannak megoldásaitok, hogy ezt valahogy tudjátok az adott szituációt megteremteni?
Az egyik ifjúságisunk nagyon jó sebépítő, elég valósághűen tud sebet építeni, hogy ott forjon, csorogjon mindenfelé a vér. Elég sokkoló látványt is nyújtott magán ezen a szimuláción is, mind a gyerekeknek, mint a résztvevő, mondjuk katasztrófavédőknek és rendőröknek, hogy hogy néznek ki ezek a sebek, és mennyire élethűek.
Azokban a helyzetekben, amikor első segélynyújtásra van szükség, nyilván ez függ a helyzettől is, de mi a legfontosabb, amit ilyenkor tenni lehet, vagy tenni kell?
Hát a legelső talán a helyzetfelismerés, hogy ugye mi történhetett, és hogyha újraélesztésre van szükség, azt mi hamarabb megkezdeni. Ugye ezt egy laikus úgymond vagy bevállalja, vagy nem, de mindenek előtt is hívjunk mentőt, mert ugye az a biztos, ők tudnak segíteni, és ha a helyszínen tudjuk biztosítani azt a körülményt, ami segít, hogy a beteg későbbiekben teljesen felépüljünk, az nagyon fontos.
És ha van hozzá elegendő tudása, és még ez párosul a bátorsággal is, és miután ugye hívta a mentőt, hogyan történik az újraélesztés?
Addig ugye, amíg a mentők ki nem érnek, ez zajlik. Amint kiérnek, a mentők átveszik ezt a szerepet, és ugye megkezdődik a beteg ellátása, és újraélesztése, és egyéb dolgok, amik ugye ők már szakszerűen elvégeznek.
Az első segélynyújtásról beszélünk, és ugye annak az egyik része az újraélesztés. Itt talán mondjunk el egy-két olyan dolgot, ami a legfontosabb, és nyilván ez azokra vonatkozik, hogy aki vállalja azt, hogy újraélesztést végez, vélhetjük, hogy van hozzá megfelelő alap ismerete. Az újraélesztésnél mi az a legfontosabb, amikre oda kell figyelni?
Az első dolog, hogy megnézzük, hogy biztonságos-e a helyszín. Mind a beteg, mind a mi szempontunkból, hiszen ha mi is sérülhetünk, akkor el se kezdjük. A második, meg kell vizsgálni a beteget, hogy lélegzik-e. Ugyanis ha lélegzik és újraélesztjük, az a beteg halálához is vezethet. Ha nem lélegzik, akkor megkezdjük az újraélesztést, segítséget hívunk, mentőt hívunk, és így talán meg tudjuk menteni a sérült életét.
Tehát az egyik, amikor hogy fölmérjük a biztonságos környezetet, az azt jelenti, hogy mondjuk rá egy köves út kellős közepén vagyunk, akkor azért nem állt biztosítani a helyszínt, hogy még nagyobb katasztrófa ne következzék. A másik pedig, hogy hogyan tud valaki biztonsága meggyőződni arról, hogy a beteg lélegzik vagy sem?
Ezt gyakorlatilag egy hármas érzékeléssel nagyon egyszerűen eldönthetjük. Lehajolunk a beteghez, úgy mondjuk nézzük, látjuk, érezzük, megnézzük, hogy emelkedik-e a mellkasa, meghallgatjuk, van-e légzése, és közben folyamatosan figyeljük a beteget, és mindezt 10 másodpercig végezzük. A kielégítő légzés az 2 légvétel, ha ez nincs meg, akkor azonnal megkezdjük az újraélesztést.
Nagyon fontosak ezek a kérdések, mert tényleg egy ember élete múlhat rajta. Tehát akkor érdemes egy alap első segélynyújtó vizsgával rendelkezni, és azt tényleg úgy néha elővenni, hogy mi az, amit tudok, és mi az, amiben esetleg még a ismeretet kell gyarapítani. Zene következik, de utána folytatjuk még.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket, és a helyi Vöröskereszt területi vezetője, Fekete Noémival beszélgetünk. Amikor felmerül, akár helyileg is, vagy országosan is a Vöröskereszt neve, akkor mindig a segítségnyújtás lehetősége jut az embernek az eszébe. Ilyenkor szoktak gyűjtések, történnek különböző adományok, vártok, adtok, továbbítotok. Nálatok ez hogy megy itt helyileg?
Viszonylag több megkeresést kapunk, hogyha valamilyen nagyszülő vagy rokon esetleg elhunyt. Itt akár bútor, akár ruhaadományról is beszélünk, bennünket hívnak. Sajnos mi raktározni nem tudunk, ezért nem csak ezért, szoros együttműködésben működünk a Kiskunhalasi Családsegítő Szolgálattal. Őket szoktuk hívni, ők ugye tudják raktározni, és sőt, rögtön ki is osztani a rászorultaknak ezeket az adományokat. A másik nagy adománygyűjtő akciónk a karácsonyi adománygyűjtés. Itt ugye a bevásárlóközpontban gyűjtünk tartós élelmiszert a rászorultaknak, és ezt adjuk karácsonytáján ki, egy nagyobb csomagot, ahol talán az ünnepek alatti étkezésük megoldódik a hátrányos helyzetű rászorulóknak.
Egy picit bontsuk ezt ki. Tehát melyek azok az adományok, amelyeket szívesen fogadtok, és a másik kérdés pedig az, hogy hol, milyen módon lehet benneteket elérni?
Ruha és bútor egyéb felajánlást azt úgy szoktuk bevállalni, hogy ugye értesítjük a családsegítőt, vagy rögtön a családsegítőhöz küldjük a felajánlót, hiszen, mint már említettem, ők tudják, hogy kinek kell odaadni. Egyéb adományosztásnál is azért ez a rendszer, úgymond hálózat működik. Ha valakinek szüksége van segítségre, vagy bennünket hív, vagy a családsegítőt, és kommunikálunk egymással, hogy hol tudunk egymásnak segíteni.
Azok a helyzetek is a Vöröskereszthez tartoznak, amikor például egy család nagy bajban kerül, tehát szokott olyan történet lenni, hogy leég a ház, vagy valamiért hirtelen nagy nincstelenségbe kerülnek.
Ilyenkor is szoktak természetesen bennünket hívni. Itt is azt tudom elmondani, hogy mivel ugye nekünk nincs helyünk tárolni, és a családsegítőhöz irányítunk mindenkit, rögtön felvesztük velük a kapcsolatot, hogy hol tudunk beavatkozni, hol tudunk segíteni az adott családnak.
Beszéltünk már első segélynyújtásról, adománygyűjtésekről, programokról, megjelenésekről, de beszéljünk a célokról. Nyilván önkéntes munkával hosszú időn keresztül azért sok minden olyan helyzettel szembe találkozik az ember, ami azért megmutatkozik ezeknek a nehézségei. De mindezek mellett milyen céljaitok vannak? Mi az, amit szeretnétek elérni?
Elsősorban, hogy visszakanyarodjak a véradás szervezéshez, ugye a médiában olvasható, hallható, hogy nagyon kevés a véradó. A célunk ugye a fiatalok bevonása ebbe a folyamatba, hiszen kevés az utánpótlás is, és ezt szeretnénk fejleszteni, természetesen a fiatalokra is, az ifjúsági vöröskeresztesekre is sokat építünk, hogy az utánpótlásunk is meg legyen, ez is egyik fő célunk, a fiataloknak a bevonása, és természetesen, hogy minél több embernek tudjunk segíteni a területen.
A Vöröskereszt által elég széles területet foglal az magába, amilyen tevékenységeket végeztek, ugye, mint említetted is, akár a véradás, vagy az első segélynyújtás, illetve maga azok a programok, amik nyilván szintén az első segélynyújtás ismeretének szélesítését segíti elő, és itt említetted a célokat, de mi az, amire szükségetek lenne? Mi az, amit szeretnétek, hogy ezt még jobban és még könnyebben tudjátok végezni?
Mivel a Vöröskereszt gyakorlatilag az önkéntességről szól, mindig nagyon nagy szükségünk van önkéntesekre. Ez mind a véradás területére értem, mind a fiatalok területére értem, mind akár az adományozás területére, és ez nem csak mint pénzbeli adományra gondolok én, hanem egy összefogást, egy területi összefogást, ahol ha baj van, akkor megindul egy lánc, és a láncon belül tudjuk segíteni azokat az embereket, akiknek szükségük van erre.
Többször említetted a fiatalok bevonását, illetve a fiatal önkénteseket. Azok, akik esetleg, vagy olyan emberek, akik szintén ilyen segítő vénával vannak, mint te is, hol találnak meg téged? Melyik az a felület, ahol tudnak jelentkezni, mint akár vöröskeresztes önkéntes?
Ezt megtehetik nálam az irodában, a Kiskunhalasi Szervezet irodájában, a Kossuth utca 36-ban, illetve van természetesen Facebook felületünk, ahol ugye a mindennapi megjelenésünket, akár a véradásra, akár a rendezvényeken való megjelenést mi publikáljuk, és itt akár lehetőség nyílik arra, hogy jelentkezzenek azok, akik úgy érzik, hogy tudnának nekünk segíteni.
Mai adásunk végéhez értünk, de mielőtt elköszönnénk, azok a kedves hallgatók, akikben segítő szándék van és szeretnének is segíteni, és érdekli a vöröskeresztes önkéntes munka, azok keressék meg a Kossuth utca 36 hat számon, Fekete Noémit, illetve a Facebookos internetes elérhetőségen, mert hogy a segítőkézre mindig szükség van. Nagyon szépen megköszönöm Fekete Noéminak, hogy itt volt és beszélgettünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.